A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Kitört a nyár, forróság van, de mai vendégemmel mégsem nagyon-nagyon könnyed témákról beszélgetek csak, de azért arról is. Vendégem Békés Itala, akinek nemrégiben jelent meg önéletrajzi könyve, Hogyan lettem senki, és a 95 éves szerző regényes életrajza ez, amely a Magvető Kiadó Tények és Tanúk sorozatában jelent meg. Őt fogom kérdezni pályájáról, gondolatairól, a jelen és a múlt színművészetéről és mindenféle egyéb érdekes dologról. A Top Ten rovatban olyan könyveket ajánlok, amelyeket érdemes magunkkal vinni egy nyaralásra, nem túl mély olvasmányok, de annál szórakoztatóbbak, amelyeket akár el is veszíthetünk, vagy szándékosan otthagyhatunk a szállodai szobánkban, hogy más is elolvashassa őket, hiszen 100 év magány rovatunkban ilyesmiről fogok beszélni, mi történik a könyvekkel, amelyeket elhagyunk, és milyen könyveket hagynak szállodákban a világ legkülönbözőbb pontjain. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Itt a kánikula, tombol a nyár, úgyhogy egy igazi nyári témát választottam. Nyári olvasmányok, strandkönyvek és az elveszített, nyaralás közben elveszített könyvekkel fogok foglalkozni a 100 év magány rovatban. Van egy angol szállodalánc, az a neve egy Travel Lodge, ami minden évben, vagy immár majdnem minden évben listát készít arról, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket az adott évben a leggyakrabban felejtenek a szállodákban. Ez egy nagy Diszkont szállodalánc, amely Nagy-Britanniában, Írországban és Spanyolországban működtet több mint 500 szállodát, úgyhogy nagy a merítés. Ebben az 500 szállodában ugyanis 12 hónap alatt 22 ezer könyvet felejtenek a vendégek, ez már könyvtárnak sem utolsó. A toplista élén meglepő módon nem a népszerű sztár életrajzok végeztek, hanem fikciós könyvek, úgyhogy valószínűleg nyaralni, pihenni ilyen könyveket visznek a brit turisták is. 2018-ban még így nézett ki a lista. Az első ilyen a Szürke 50 árnyalata, ugye E.L. James a szerzője, aztán Stieg Larssontól a Tetovált lány, mindjárt ennek a Millennium sorozatnak a következő része következik, a Kártyavár összedő, aztán megint egy 50 árnyalat, a Szabadság 50 árnyalata, aztán az Éhezők viadala, a Susan Collins-tól, akkor megint a Stieg Larsson Millennium sorozatából a lány, aki a tűzzel játszik, aztán megint egy 50 árnyalat, és így tovább. Ez némileg megváltozott 2021-re, de egyébként további érdekes tény, hogy az 50 árnyalat trilógia köteteiből megjelenésük óta 7000-et hagytak a szállodalánc egyes házaiban, tehát valószínűleg amikor valaki elutazik egy szállodai szobába, akár egyedül, akár párban, akkor hajlamos ilyen könyveket olvasni. A 2021-es toplista ennél már valamivel színesebb. Margaret Atwood, a Szolgálólány meséje áll az első helyen, és általában is jellemző, hogy filmek által ihletett könyvek, vagy olyan könyvek, amelyekből filmet csináltak, maradnak ott a szállodákban, mint például a második helyen álló Sherry Lepena, a Szomszédpár, David Williams, Bad Dad, amit magyarul valamiért rossz fiúknak fordítottak, Dan Brown, Eredet, Rhonda Byrne, Titok, Paula Hawkins, a lánya vonaton, és még a listáról olyan ismert könyvek, mint Rowling, aki a tizedik helyen van a Harry Potter és a bölcsekkövével, vagy Joanna Bresford, a Titkos kert, egy kifestőkönyv, Stephen King, az Az című könyve, vagy szintén David Williams, a világ legrosszabb gyermekei, és aztán Rowling, legendes állatok és megfigyelésük áll a 14. helyen, 15. helyen pedig Liana Moriarty, Hatalmas kis hazugságok című könyve, tehát ezek igazi, könnyű nyári olvasmányok vagy mesék. Vannak egyébként egyéni rekordok is ennél a szállodaláncnál, például a London belvárosi szállodában találták a legtöbb üzleti könyvet, ez nem olyan meglepő, a Peterborough-i Travelos szállodában azonban egy aktatáskányi szuperhősös képregény is találtak, amit egy olyan ügyvezető igazgató hagyott ott, aki egyébként rendszeresen megszáll a hotelben, valószínűleg gyermekded lélekről van szó. A Scarborough Travel Lodge szállodájában pedig egy táskányi kámaszutra kötetet találtak meg, amit egy idősebb pár hagyott el. Az is érdekes, hogy a vendégek miért hagyják a szállodában a könyveiket, egy felmérés szerint a legtöbben véletlenségből felejtik ott, de sokan, főként a repülővel érkezők megpróbálnak így is könnyíteni a bőröndjükön, a maradék pedig ott tartózkodás alatt kötetet, és a következő vendégeknek akar örömet szerezni az ott hagyott könyvvel. És hogy a legutóbbi nyaralása során valaki elfelejtette valamelyik könyvet, jobb felkeresni a szállodát. Néhány hónap elteltével ugyanis egyes szállodák megengedik a dolgozóknak, a szobalányoknak, hogy hazavigyék a könyveket, amelyeket találtak. Másról viszont le kell adni a talált tárgyakat, és meghatározott idő múlva jótékonysági célra ajánlják fel őket. Tehát ha a kedvenc könyvünk ott maradt, akkor azonnal érdemes keresni a szállodát. Egyes szállodákban van ágy melletti olvasás program, könyveket kínál a vendégeknek a szálloda, amelyeket távozáskor, ha akarnák, akkor magukkal vihetnek, de ott is hagyhatják, és egyébként e-könyveket és hangos könyveket is le lehet tölteni ugyanezekben a szállodákban. És hogyha a vendégek hátrahagyják a saját könyveiket, akkor egy ideig a szálloda az elveszett és megtalált központjában ülnek, aztán pedig különböző jótékonysági szervezeteknek adományozzák őket. És ha már utazás, akkor mi történik valójában azokkal a könyvekkel, amelyeket a hűtlen olvasók akár szándékosan, akár véletlenül hátrahagynak utazás közben, például a metrón. Sokban hasonlítanak a megoldások, mégis különböznek, mert a londoni metró politikája szerint például az elveszett vagyontárgyakat három hónapon belül lehet visszakövetelni. A nem igényelt könyveket például a Brit Vöröskereszt, az Üdvhadsereg vagy fogyatékkal élők civil szervezetei kapják. Egy másik metrórendszer, a tokiói metró hasonló időkerettel dolgozik, tehát három hónapig tárolják a könyveket, utána viszont egyszerűen kirakják őket, és el lehet vinni. Megkérdeztem a BKV-t, hogy ez hogy is van nálunk. Részben nálunk is három hónapig őrzik a metrón vagy a buszon hagyott könyvet, de a magyar jogszabály ennél egy kicsit bürokratikusabb, mint a mondjuk a japán példában. Például, ha meg is találjuk kedvenc könyvünket, akkor igazolnunk kell magunkat egy arcképes okmánnyal, és egy egyszeri kezelési költséget, mindenkori BKV vonaljegy árát kell fizetnünk készpénzben, hogy megkapjuk a könyvünket. Igen, nem, de mi lesz azokkal a könyvekkel, amik ott maradnak? Megkérdeztem dr. Székelyné Pásztor Erzsébetet, a BKV társasági kapcsolatok irodavezetőjét, és azt mondta, hogy nagyon bonyolult Magyarországon a jogszabály, mert az alkotmány szerint aminek nincs tulajdona, az a magyar államra száll. Ezért ők odaadják egy szervezetnek a könyveket, amelyeket ez valamilyen módon értékesít, egy ilyen bizományos jellegű szervezet, de a bevétel az államkincstáré lesz, tehát az az ötletük, hogy kitegyék ingyenesen a könyveket, az nem működik, mert a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé. Az amerikai légitársaságok például egy idő után a reptéren olcsó áron eladják a talált könyveket, de vajon mi történik a vonatokon, a vidámparkokban, a bevásárlóközpontokban és más zsúfolt helyeken hagyott könyvekkel? Én nem tudom, úgyhogy kérem írjon, akinek van bármilyen információja erről. Könyvemberünk ezúttal Békés Itala.
Nagyon régóta vártuk ezt a pillanatot, mindenféle szervezési nehézségek. Márciusra volt időzítve, hiszen akkor jelent meg Italának a könyve, Hogyan lettem senki címmel, ez egy memoár, amelyet a 95. születésnapjára adott ki a Magvető kiadó. Mielőtt az élet történetéről beszélgetnénk, beszéljünk egy kicsit a könyvnek a történetéről. Nem akárki beszélte rá, hogy írja meg az élete történetét, hanem Örkény István. De hát ennek is már legalább...
Meg a Kurtág Gyuri, a zeneszerző.
És hogy történt? Hogy történt a Kurtággal, és hogy történt az Örkénnyel?
Még két dolgot hozzáfűzök. Az egyik az, hogy az az érdekesség, hogy az én nevem, hogy Itala, ugye mindenki azt hiszi, hogy ez valami olasz, de nem. A Vulgata, azt hiszem, úgy hívják, a Szentírás, a Biblia legősibb fordítása szerint Szentírást jelent.
Ezt nem tudtam.
Bizony. És erre nagyon büszke vagyok, és azt mondom, hogy nekem ehhez szűnek kell lenni, hogy ez olyan legyen, mint a Szentírás. És a másik pedig az, amit még érdemesnek tartok az elején megjegyezni, hogy az én papám, ugye műveledés történész, író, többek között ugye az anekdótás könyvet, a Magyar Anekdóta Kincs, ennek ugye ő volt a szerzője, és összeállítója, és hát mikor megjelent az én könyvem először, mert ugye ez a harmadik bővített kiadás, akkor mondták, hogy hú, hát ugye a papám milyen büszke volt, biztos, hogy én a nyomába léptem, hát a nyomába, a kis ujjába se, de mondtam, hogy sajnos a papa már akkor nem élt, mikor kiadták a első könyvemet, és mondtam, hogy ez nem egészen így van, mert ha papám élt volna, akkor én nem mertem volna könyvet írni. Ő olyan nagyon szigorú volt, és szigorú bíráló, különösen velem, mert ugye a könyve is benne van, hogy én ilyen nagyon megbízhatatlan, nem is rossz tanuló, egyáltalán nem tanultam. Úgyhogy én akkor nem mertem volna könyvet írni. Most már a harmadik kiadást megmutattam volna neki. Ja, és akkor tulajdonképpen én írogattam Már gyerekkoromban is, és még azzal mentődött meg az iskola, mert a dolgozatokat mindig versbe írtam. És azt tetszett a Lapáccának, Margit intézetbe is. Ezért én önképzőkörű elnök lettem, meg mindenféle az írásaim által, és mindent följegyeztem. Most már nagyon érdekes, hogy egyre inkább teljesen, mint apám. Minden noteszben, minden dátum, most is, mert nem bírok leszokni róla, hogy meg itt voltam, mindent feljegyzett. Hát lehet, hogy ez is élesíti a memóriát, de hát visszagondolom, hogy apának milyen nehéz lehetett, 15 ezer könyve volt, és hajnalig gépelt. Hát ugye itt most az interneten már meg lehet a dolgokat nézni. Tehát én is, mikor elkezdtem, akkor nem volt még internet. És akkor tulajdonképpen én esteket csináltam állandóan. Én mindent a színház érdekében csináltam, és akkor csináltam egy estet a saját életemről. És ezt egy ilyen szinopszist csináltam, és ezt a szinopszist megmutattam Örkény Pistának. És akkor kértem őt, hogy írjon nekem ebből egy estet. Hát Örkény elolvasta, jó pár oldal volt, talán 20 oldal, és akkor mondta nekem, hogy annyira egyéni stílusa van, neki nagyon tetszik, hogy én ebből írjak egy könyvet, nem egy estet. Mondtam neki, de én nem tudok írni. És akkor adott nekem egy ceruzát, így kezdődött.
Hát jó kézbe került a ceruza. Valóban ez már a harmadik bővített kiadás. Miben más ez a könyv, mint az első vagy a második kiadás?
Nem más. Tehát 90-ben jelent meg a második. Az első, a második egyforma. Csak elfogyott, és az a kiadó megszűnt, és az Alexandra is kiadta. És az utolsó 30 évet kellett most nekem megírni.
Hát nem olyan kevés az se?
Hát nem. Az benne volt egy jó fél év munka. Ahhoz képest elég gyorsan, mert az első kiadást, amit megmutattam, azt 20 évig írtam. Tehát én azt folyton jegyeztem, amíg egyszer, meg aztán...
De hát közben folyton színpadon volt, túl sok ideje nem is lehetett rá.
Nem, és részben pedig is néha azt éreztem, hogy megint várnom kell, hogy rálátásom legyen, mert túl közel van, tehát nem látok rá, hogy biztosan így volt, és így gondolom. Meg még egyet följegyeztem, hogy nagyon lassan írok, mert rengeteget javítok. Tehát megírom, és legalább 20-szor átjavítom azt az egy-két oldalt. És az azért van, mert valahol itt találkozott egy gondolat Babits Mihállyal, aki azt mondta, hogy írni úgy kell, hogy meg kell keresni azt az egy szót, ami semmi másról nem helyettesíthető. Hát ezt nem olyan könnyű megtalálni. De ez nagyon jó, mert ez arra jó, hogy az ember nem közhelyekbe beszél. És ez ugye a színház meg a könyvnek a egymásra hatása, mert én az esteket is, múlva 20 műfajban dolgoztam, könyvírás, tanítás, nagyon sok. De mindent a színház érdekében csináltam. Tulajdonképpen mindig jobb színész akartam lenni. Az, hogy nagyon egyszerű legyek, és őszinte. És ahhoz nagyon nagy élettapasztalat kell. És ugye hát, ha az ember sokféleképpen tudja kifejezni magát, tehát tanítottam, illetve hát foglalkoztam, inkább így szerettem mondani, gyerekekkel, gondolatiskolába, táncanítólemezt csináltam, pantomimát, kreatív gyerekjátékot, tehát ez mind olyan élettapasztalatra tesz szert, hogy ettől úgy éreztem, hogy nem interpretálok a színpadon, hanem alkotóművész leszek, mert azt szeretem a legjobban. És tulajdonképpen ugye sokszor vannak olyan kérdések, hogy mi az arcpoetikája, vagy mit szeretne legjobban csinálni. Mindig azt válaszoltam, hogy valóságkutató.
A valóság az bőven ott van a mélyén ennek a könyvnek, meg az őszintesség is. Menjünk egy kicsit, nem is olyan kicsit vissza 1927-be, amikor megszületett március 23-án, ugye szó volt édesapjáról, aki újságíró, író, művelődés, történész, anekdóta gyűjtő volt, aki Berlinben ismerte meg az ön édesanyját, Rita Furlani olasz színésznőt. Hoztam magának két meglepetést, megkerestem egy adatbázisban, egy archívumban a két első említését a magyar sajtóban, édesapjának meg édesanyjának. két rövid cikk, de azokat felolvasom. Az az érdekes, hogy még ők talán nem is ismerték egymást, de nagyjából ugyanakkor írtak róluk cikket. Az egyik az édesanyja, ezt a Pester Lloydban írták, hogy az Orion filmgyár szerződtette Rita Furlani színésznőt, az olasz származású fiatal primadonna, Rózsahegyi egykori tanítványa, kivételes művészi egyéniség, gyönyörű tudással, kiemelkedő képességekkel, amelyek nagy sikerekre predesztinálják. Elkötelezettsége igazi érték a magyar filmipar számára, és a másik pedig édesapjáról egy hónappal korábban, ez pedig a Világ című labban, hogy a magyar írás szenzációs tartalommal megjelent szeptemberi száma az új írógenerációt mutatja be. Most elindulunk mi fiatalok, mondja a bevezető versében Raj Tivadar, az Izmos új folyóirat szerkesztője. A magyar írásban most bemutatkozó új költők Hevesi Iván, Barta Lili, Kodolányi János, Békés István, Raj Tivadar, Bakta Jervin, Ruprecht Tibor, az emberben való hit fanatikusai, akik a szívek fiatal örömét éneklik. A folyóiratot Csabai Ékes Lajos rajzai díszítik, ára 15 korona. Édesanyja végül nem maradt színésznő, az édesapja sem költőként vált ismerté. Meséljen róluk egy kicsit.
Hát az édesanyám ugye olasz színésznő volt, és Berlinbe ismerkedtek meg, mert anya kiment a sztárfilmgyárhoz, apát pedig kiküldték dramaturgiát tanulni. Tehát már ők is rossz gyerekek voltak, mert nem tanultak tovább, hanem egymásba szerettek, és csináltak egy gyereket. És aztán nem is volt pénzük.
De édesanyja még néma filmekben játszott, vagy már hangos
filmben? Még néma filmben. Igen, Rita Furlani néven. És hát nem elkötötték a pénzt, az iskola pénzt, azt hiszem, és ott volt egy gyerek, és akkor haza kellett jönni, hát Debrecenbe, mert apám debreceni volt. De hát a nagypapám kitagadta apát, mert hogy nem tanult. És a Rita Furlani egy első rövidhajú nő volt Magyarországon, hát az Debrecen nem tudta elviselni, úgyhogy kilettek tagadva, viszont lett 5 gyerek. És hát egy padlásszobában laktak, mert nagypapa nem finanszírozta, hát abból az újságíró pénzből, hogy látszik, nem tudtak megélni. Amíg hát ugye apa csak feljött valahogy, és ellátták. De hát elég szomorú volt a sors, mert 2 gyerek meghalt még pici korába. De a Rita megmaradt, a nővérem, és hát azt pátyolgatták, viszont már anyám terhes volt velünk. És hát ugye akkor azért a halált valahol kompenzálta az, hogy folyton jöttek a gyerekek. Viszont mikor még megszülettünk, akkor hát én nem sok időt gondoltak, mert én majdnem egy kis torszölött voltam. Nem tudták, hogy a világra jövök.
Mert ikrek, ugye?
Nem azért, hanem mert el voltam bújva. Tudnék, az ikrek, hát ugye most így a kezemmel tudom mutatni, nem látja a hallgatóság, de nem egymásra feküsznek, hanem még, de két kezemet pótolom. Így feküsznek az ikrek. Mi meg így feküdtünk, és a Bandi bátyám 3,50 kg rajtam feküdt, és nem tudták. Kihúzták a szép gyereket, és utána észrevették, hogy valami van még ott. Tehát azt hitték talán a placenta, vagy van ismi, és akkor látták, hogy ez egy ember, egy gyerek. És hát mondta anya, hogy meg se akarták mutatni anyunak, mert mondták, hogy ez semmi, van egy gyönyörű fia, szóval így. De hát ugye az anyai szív, a gyengébbet kell, hát megijedtetünk anyuk, amikor meglátott, tehát addig pátyolgatott. A fejem lágya sokáig nem is nőtt be, azt mondja, 3 éves koromig alig mertek megfogni. Tehát fölhizlaltak minden, úgyhogy tulajdonképpen 7 éves koromban át is 1 centivel nagyobb voltam, mint a Bandi. Tehát végül is azért ő egy ilyen szép derék ember volt, mint maga. Én meg ugye maradtam ilyen kicsi vékony, de hát olyan a sors, sajnos eltemettem mindenkit, ez az öregségnek a legfájdalmasabb pontja, és én a leggyengébb maradtam életbe.
Azt mondta, hogy 3 éves koráig nem nőtt be a feje lágya, de azt is nyilatkozta, meg a könyvben is benne van, hogy 3 éves kora után mindenre emlékszik. Ezzel más is így volt a családjában, ezzel a memóriával, vagy ez csak a magáé?
Gondolom a papám. A papám, mert ugye mondtam, akkor még nem volt internet, hát 15 000 könyve volt a lakásban, de én most úgy, szóval sajnálom a papát azért most, hogy nem érte meg, azért lehet, hogy most boldog lenne, mert én engem csak szidott. Tehát én voltam a rossz gyerek, és az ő óriási tudása nem nagyon tudta elviselni ezt a kicsit megbízhatatlan gyereket, aki nem tanul. Én nagyon önfelett voltam. Nekem semmi bajom nem volt az élettel, nekik volt bajuk, nem nekem. És ugye huncut is voltam, meg rengeteget kikaptam, főleg a papától, de nem tudok rá haragudni. Valahogy azt gondolom, hogy lehet, hogy igaza volt, mert mostan teljesen olyan vagyok, mint a papám. Reggelig dolgozom, nagyon szorgalmas vagyok, nagyon pontos, nagyon precíz, túl precíz is, nagyon sokan ezért engem nem szeretnek, mert maximalista vagyok, és az nagyon kényelmetlen.
Valószínűleg későn érő típus volt egyszerűen.
Hát, így is lehet mondani, de nem tudom. Az biztos, hogy most nekem nagyon rossz, mert ugye írok, és ez kell valami tudás, borzasztó nagyok a hiányosságaim. Tehát lehet, hogy jól tette a baba, mert azért egy szorgalmas ember lettem, de minden hiányzik, amit nem tanultam meg. Tehát az alapok nincsenek letéve, csak az emberek nem veszik észre, mert ugye, hogy írok meg, értelmesebben beszélek, nem, néha azt hiszik, hogy viccelek, mikor valamit nem tudok. Tényleg nem tudom. 2002-ben például nem tudok olvasni rendesen, minden rádiót visszaadtam, mert nem tudok jól olvasni, nem azért, mert most már rossz a szemem, számolni nem tudok. Még mindig nézem, hogy most ezt föntről kell kivonni, vagy lentről, ez nem jön be.
Egyszer mondta is, talán amikor Mácsai Pállal beszélgettek, hogy valószínűleg így 90 éves kor után jött rá, hogy talán diszgráfiás, meg diszkalkuliás volt.
Nem 90, az első könyvet, mikor megírtam, és leírtam, hát az olvasó ott nagyon fog szórakozni, mert az most szórakoztató, de hát akkor elég keserves volt. A gyerekkoromban, amire én kikaptam, hogy mit tudom én, merre jöttél haza? Nem tudtam elmondani, hogy milyen utcában vagy, mert nem tudtam azt, hogy késik, meg siet. Képtelen voltam ezt megtanulni, hogy mi az. Az órát nem ismertem, tizen nem tudom hány éves koromig. És ebből nagyon nagy konfliktusok voltak otthon. És most meg ez nagyon hiányzik. Hiányzik a matematika, a logika, a tanulási nehézségek. Szóval minden, amit nem tanultam meg, tehát az ember könyvet ír, annyi mindenre rájön, hogy mit nem tud.
De szerencsére az is kiderül, hogy mit tud. Egyébként amikor megnéztem 1927-et, amikor maga született, ugyanabban a néztem, hogy éppen aznap miket írtak az újságok, és véletlen, de találtam egy 1927 márciusi cikket, amit egy Lebó István nevű 96 éves honvéd veteránról írtak, aki még 1848-ban harcolt, és amikor maga született, ő még élt, és riportokat készítettek vele, és pont annyi idős volt, mint most maga. Azt mondta, hogy ő látta Petőfit, úgyhogy legalább egy kortársa van magának, aki élőben látta Petőfit.
Jaj, de jó!
És azt tudja például, hogy mi volt a sláger akkor, amikor maga született? Ma is ismert. Lesz maga Just is az enyém. Ez egy idős ezzel a slágerrel.
Melyik?
A lesz maga Just is az enyém.
Persze. Na hát az, hogy igen, a memória. Tényleg mindenre visszaemlékszem 3 éves koromig. Arra is, hogy milyen ruha volt rajtam. Általában a dolgokat nagyobb részt úgy tudtam megjegyezni, hogy milyen ruha volt rajtam.
Ezt hát a nők tudják.
Na, nagyon szeretem a divatot. Hát egy másik női szabó vagyok, mestervizsgás női szabó, mert nem engedtek a főiskolára, és nagyon jó kezem volt, szépen tudtam varni, rajzolni, mind a két kezemmel, jobbra-balra, és ezért nőipariskolába jártam. És például most is, ha lefekszem, akkor most elég sokat fekszem már, mert most már fáradékon vagyok. És tudok, hogy mozdulatlanul feküdni, akár 3 óra hosszat is, és akkor mennek a dalok. A slágerek rengeteget, nem tudom, 5000-et, rengeteget tudok. És tulajdonképpen ezt is feljegyeztem, azt, hogy én tulajdonképpen nem, hogyan lehetem segíteni, nem könyvet akartam most írni, hanem mikor az első könyvet megírtam, akkor már nekem nagyon gyanús, hogy minden, ami eszembe jutott, úgy jutott eszembe, egy slágerről. Tehát együtt jött a sláger, meg a gyerekkor, hogy mikor ez történt, akkor ezt énekeltük. A könyvnek az elején van is egy pár ilyen sláger.
Igen.
Sötétbűrű nőger vagyok, az én nevem Tom. Timet meg a feleségem, ki nem áll, Tom. Elhagynám én, de mivel ő oly nagyon szeret, így az ember sokat eltűr, sokat elfelejt. Hát mit tudom, 3 éves volt, amikor ezt énekelték.
Igen, ez a 20-as évek jellegzetesen.
Ilyeneket. És akkor mindig eszembe jut valami sláger. Még olyan, ami nincs a könyvben, ami most először jut eszembe, az iskolába, elemében, minden, amit tanultunk, rengeteget tudok. És amikor írtam a könyvet, már az elsőnél kacérkodtam azzal, hogy arról jut a slágerről. Hát tudja maga, van egy sláger, és akkor eszébe jut az a szerelme. Vagy hogy hol volt akkor éppen. És ez összekötődött. És tulajdonképpen az volt a vágyam, hogy a harmadik könyvembe, annak az a címe, azt hiszem, hogy egy reklám, mondja marha mértói bús, olcsóbb a pont, mint a hús. Mert nekem nagyon tetszett ez a plakát, tudja?
Igen.
Most is ismert még. Debrecenbe láttam ezt a plakátot, és egy hirdető oszlopon. És az olyan helyen volt, olyan frekventált helyen, és én szerettem fellépni, ugye 3 éves korom óta énekeltem, táncoltam, és ezt a plakátot, ezt a hirdető oszlopot mindig körül táncoltam. És énekeltem, hogy mondjam arra, miért tudom. És a bandi szegénykém, annak meg volt parancs, hogy kalapozzon. Hát, hogy amikor megtudták, ott jó kikaptunk, de ez egy kis jövedelem volt.
Két gyerek összekoldulja a zseppénzt.
Igen, és akkor ettől kezdve minden így éneke eszembe jutott, hogy miket énekeltem ott a plakát előtt, amit az előbb is mondtam. Tukszúr, mit csinál maga rossz, az éjszaka rossz. És akkor azokat, amit hallottam anyukáétól, ahol mindig volt szerda este, akkor vendégeket hívtak, slágereket énekeltek, és akkor ezeket megtanultam, és ott elénekeltem. És úgy gondoltam, hogy ebbe a könyvbe hirdetőoszlopok lesznek, slágerek lesznek, és a sláger meg a szöveg így gördíti egymást. Ha mit tudom én, ha 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel. 3 ér párját kiáltotta a tojásos néni Debrecenbe. És akkor ez így megy. És akkor a slágerekről minden eszembe jutott, hogy mi. És a végén ezt megírtam, de nagyon-nagyon munka volt. Egy munkatársammal, és akkor még el kellett menni Széchenyi könyvvárt összegyűjteni ezeket a reklám, akkor a hirdető oszlopon levő plakátok, falfirkák, flóraszappan, minden, akkor mindenféle hirdetés, amíg megszületett, hogy ez egy animációs film. Mert egyszerre kell mindent látni, és akkor ez nagyon korszerű is, mert ugye a felgyorsult világban szeretnek az emberek egyszerre mindent megkapni. És akkor közben megy a szöveg, és mindent lehet. És akkor az Entót Géza, ugye, aki majdnem Oscar-díjas,
azt ismertem,
mert az egyetemről hallottam, és megnéztem azt a kisfilmet, ami majdnem Oscar-díjat kapott. Mondtam, ez jó lesz nekem. És akkor felhívtam telefonon, hogy szeretnék neki megmutatni valamit. És akkor már majdnem kész volt a könyv, ez az animációs könyv, és nagyon megtetszett neki. Azonnal rátette az igent, és akkor őt a menedzser. És akkor már leírtam a könyvbe, hát dolgoztunk akkor, hogy 2 évet, amíg ez teljesen talpra állt, és akkor ő megírta a pályázatot. És a pályázatot, ja, még a pályázat előtt volt egy ilyen riport a Budaörsi klubba, és ott ült én, egy operatőr, meg még egy úr. Láttam, hogy egész idő alatt annyira figyel engem, mondom, belém szeretett, mert minden szavamat itta, és amikor én így hoztam egy jegyzetet, és elmondtam ezt az animációs filmet, teljesen oda volt, és utána odajött, majd, hogy letézelt, itt fogta a lábam, azt mondja, ez a projekt nekem annyira tetszik itt ala, mivel tudok én magának segíteni? Mondom, 1 millióba. De nekem nem mondja, mert én nem értek a pénzt, hívja fel Entót Gézát. Fel is hívta. Ja, hát elfelejtettem mondani, Fekete Péter volt. Az a kulturális...
Igen. Államtitkár volt.
Államtitkár. Na mondom, hát a legjobb kezekbe került. Ilyen történt még velem. És be is hívott minket, és azt mondta, hogy előleget is kapunk, és ezt meg valószínűleg 10 részletbe a televízióval.
És aztán mi lett?
2 évig húzódott, 2 évig ígérgettek. Első év után azt mondták, hogy újraadjuk a pályázatot, mert letelt 1 év. Mindent újraírtunk, minden. Semmi se történt. Hát még azt is letagadták, hogy ott voltunk. Úgyhogy azért írtam le a könyvbe, meg most is azért mondom, bár már nincs kedvem dolgozni, azt mondtam, hogy 95 után nem dolgozom, de hát, ha valaki ráharap,
nagy
mert...
Nagy kár érte, igen.
És akkor a Mácsainak nagyon megtetszett ez a projekt, és azt mondta, hogy az egészet így nem tudja, de bemutatja az Örkén Színházba. De a végén csak az lett bemutatva az én életem.
Igen.
Tehát az oszlopok meg, erre már neki nem volt kapacitása. Hát az lement egyszer teltházzal, és hát tényleg nem szoktam dicsekedni, mert dicsérjen engem a közönség, de az nagyon jól sikerült az est. Hát
sok azt este... felvételről láttam, nagyon, nagyon sikeres volt. Hoztam magának még egy ajándékot, tudja, hogy mikor írták le nyomtatásban először a nevét? Megtaláltam.
Jó kérdés.
1939-ben, 12 éves volt. Fölolvasom, egy rövid cikk.
Hát nagyon érdekeseket gyűjtött.
Ugye? Északi rokonaink megrendítő szabadságharca sok meleg leány szívet megdobogtatott nálunk is. Kedvesebbnél kedvesebb levelek születtek, és a finn követség útján el is mentek az Ezertó országába. Az önképzőkör legfiatalabb tagja, Békés Itala, második osztályos tanuló, olyan megható költeményt írt a finn leányokhoz, hogy mint dicséretre méltó alkotás a magyar tavasz hasábjai meg is jelent. A költemény írója a finnek híres naív eposzát, a Kalevalát kapta jutalmul.
Igen, meg is van.
Látja?
Finn testvérek, bátrak, külsek, honszerető emberek, úgy örülök, hogy írhatok nektek egy kis levelet. Sajnálom, hogy nem ismerlek közelről benneteket, de ismerem bátorságtok, nem tudom milyen szívetek. Így van.
Igen, és hát amikor ezt megtaláltam, akkor még éppen nem lehetett tudni, hogy megismétli magát a történelem, és megint az oroszok ellen harcol egy ország nem is túl távol tőlünk, és hát maga 12 évesen már írt egy verset, ez egy szolidaritási vers. Kislány korában ennyire érzékeny volt az ilyen szociális ügyekre, vagy igazságtalanságra, vagy mi ihlette meg, vagy az iskolában hát, sokat beszéltek erről?
Zárdába jártam, nagyon jó pedagógusom volt, Albina nővér, őróla is írok.
Igen,
de
szeretettel.
Nagyon haragszom, mert csodálatos, Albina nővérről nekem külön van egy egész dossziém. És egyszer mondtam aznak az új embernek, hogy adják ki, mert ilyen csodálatos ember nagyon ritkán van, mint ez az Albina nővér, ez egy zseni volt. És hát nem is reagáltak rá. Meg mindig megvan nekem az Albina nővér gyűjtemény. És ő mondta nekem, mert én mindig mondtam, hogy versbe írtam a dolgozatokat. És akkor mondta nekem, hogy a finnekkel való kapcsolatunkat, és hogy egy pályázatot hirdettek, ki akarja megnyerni, vagy benevezni. Mondtam, hogy én szívesen. És akkor ugye ő beszélt a finnekről, meg a kapcsolatokról Magyarországon, és akkor így őtől rengeteget tanultam. Ő mondta, hogy legyek színésznő. És ott is írtam verset, és dolgozott, mikor jött, gyorsan padaládugtam, és akkor azt mondta, hogy mit csinálsz? Hát, hogy tedd, vedd elő. És akkor elővettem, hát reszkedtem, hogy most megint lebuktam. És kezébe vette, azt mondja, ez nagyon jó, de itt zavarnak a többiek. Itt van a kulcs a szobámba. Menj fel, és ott fejezd be.
Hát egy igazi jó pedagógus.
Hát egy fantasztikus volt.
Néha a könyv az teljesen filmszerűen van megírva, nagyon sűrűen, mint egy kalandos történet. Nekem azt tetszett...
Miért van filmszerűen? Érdekel minden.
Hát például, hogy az ön esetében a háború meg a nagylányá válás az úgy egyszerre történik. Ez egy nagyon jó filmtéma. Tehát például, hogy az elsötétítés ideje lehetett azért csókolózni is, az is kiderül belőle, meg hogy a pincébe hozott egy fiú gramofont, és akkor lehetett táncolni. Hogy hát ez ebbe benne van az élet, meg az, hogy valakiből kislányból nagylány lesz, és közben meg a történelem legborzasztóbb időszaka egyszerre, vagy hogy az oroszok elől egy gyerekágyba bújtatták el. Hát ezeket minden lehetne képzelni filmben is.
Na hát azért akartuk ezt az animációs megcsinálni, még most is reménykedek, mert az, amit elküldtem, abból is kiderül, hogy ez olyan nagy film téma, az egy egész század.
Kicsit olyan, mint a szerelem és a halál, az életveszély tapasztalata az egyszerre érte volna, nem? Mert tulajdonképpen kislányból felnőtt lett ez alatt az időszak alatt.
Igen, ez azért is van, mert mondjuk én személyem, hogy én nekem a háború borzalmai az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az, hogy én állandóan táncolni akartam. Tehát én nekem azt mondják, hogy a háború, rögtön eszembe jött, hogy jaj, hát nem lehetett táncolni. Imádtam táncolni, bezártak a tánciskolák, és akkor meg csókolozni. Hát ugye jött az a fiú, és hoztam titokba a gramofont. És akkor a pincének egy zugába elbújtunk, és akkor feltett a legújabb lemezt, elhozta nekem, és táncoltam, hogy csókolosztam. És akkor meglátták ugye a szomszédok, hát, és azért úgy meg tudom érteni a fiatalokat, hogy felháborodtak, nézzétek, micsoda, képesek itt táncolni, meg gramofon. De nekem nem természetes volt, vagy ugye azt a ruhaüzemet, amit csináltak a szüleim, és akkor úgy látszik, hogy a Klindától vették, nem tudom, ők is süketnémákat bújtattak, de úgy, hogy valódi süketnémákat szerződtettek a műhelybe, meg zsidókat. És apa ezáltal tudott süketnéma iratokat szerezni. És mint süketnémák úgy bújtattuk ott a zsidókat, miközben apa is menekült, ugye, mert szökött katona volt, ő nem pacifista volt, nem fogott fegyvert egész háborúba. De mindenhonnan megszokott, és szörnyű dolgokon ment keresztül. Én azt megértem, de én akkor is táncolni akartam. És amikor vasárnap...
19 ugye, éves volt, mit akartam?
Igen, vasárnap nem volt műhely, akkor mi átrendeztük a szobát, lámpionokat, mert ugye sötétítés volt, ugye nem szabad volt, hogy egy fény is. Hát örültem, hogy nem, ugye, nincs fény, lehetett csókolozni, ugye? És hát ugye apa őrjöngött, mikor hazajött, és látta, hogy ott bál van.
Ugye a háború után a testvéreinek a színházi pályája az tulajdonképpen hamar rögtön elkezdődik. András rendező, a nővére Rita a színésznő. Ugye az édesapja azt mondja a könyv szerint, hogy ha már ketten megbolondultak, akkor legalább magának legyen biztos mestersége. De hát kiderül, hogy táncolni akart, rajzolni akart, hogy ezzel nem lehet ezelől megszökni. Mióta tudta magában, hogy színész lesz, vagy hogy vagy művész lesz?
Igen. Hát én 3-es korom óta, amikor mondjam arra, miért, hogy Pakátnál táncolna, mondjuk én ma, mint pedagógus is, nem hiszek, minden gyerek tehetséges. Minél kisebb, annál jobban. Pólyába is felfedezi az ujját, a kezét, a világot, az nagyon nagy tehetség. De aztán ez elmúlik. És utána már a gyerek inkább azért akar színész lenni, minden gyerek, meg táncol a televízió előtt, mutogassa magát, anya nézz ide. És akkor ezen keresztül edzik az ember. Aztán, ugye, amikor a nőműsort csináltam, akkor jutott először eszembe, hogy miért vagyok én egyáltalán színész. Mit akarok mondani? Tehát van-e mondani valóm? Az nagyon fontos, ha én eljövök ide magához, vagy bárhova, ha csak egy interjúra vagy mi, mindig azért egy jegyzetet, valamit csinálok, hogy nehogy nem menjek el nyomtalanul, tehát akarok valamit mondani. Ha nincs mondani, mi nem menjek el. És mi is volt a kiinduló pont?
Hát, hogy honnan, mikortól kezdve tudja magát?
De 3 éves korom óta. Tehát én egyfolytában, csak nem akartak engedni, mert apa féltett.
Aztán csak oda került a színművészeti főiskolára.
Hát ezt szoktam. Ő nagyon féltett engem, főleg engem féltett, mert azt mondta, amin sokan megdöbbennek, le is írtam, hogy micsoda papám volt nekem. Azt mondta, a Rica legalább szép, de én nem vagyok szép, és nekem nagyon tehetségesnek kell lenni ahhoz, hogy én színész legyek. Hogy micsoda kegyetlen papám, nem volt kegyetlen. Én mindig tudtam, hogy nem vagyok szép, és mikor nekem visszamondják, hogy dehogy nem, hát láttuk a fény. Nem igaz. Igyekeztem úgy fotózni magam az előnyesebb részemről, de engem soha nem zavart az. Éppen ezért, mert már gyerekkoromban tudtam, hogy nem vagyok szép. És ezért engem semmi sérelem nem ért. Arról nem is beszélve, hogy imádtak a fiú. Tehát nekem több udvarló volt, mint a nőremnek, aki szép volt. Hát mit érdekelt engem, hogy szép vagyok, vagy nem? Legfeljebb a rendezőt, mert hülyék voltak. Akkor nem volt divat, tudja, csúnyának lenni. Most divat.
A másik nagyon izgalmas korszak, amiről ír, hogy hát szintén az egyik legnehezebb történelmi korszakba fejezte be a főiskolát, mert kezdődött el a színészi pályája. Egy vésztörvényszék elé idézték a főiskolán.
A szörnyű van.
Átnevelő táborba kellett mennie. Na ezt mesélj el, ezt az átnevelő tábort.
Jaj, Istenem. Ugye az első átnevelő tábor volt a Horváth Árpád kollégium, ahova a főiskolának be kellett menni egy hétre, hogy átneveljék. És akkor...
Mint polgári csökevényt.
Mint polgári csökevény, nagyon jó, ez a kifejezés volt. És én ingadozó opportunista polgár voltam, bélyegezve. És hát a Bacsó, a Kovács, nem szoktam neveket említeni, de ezt a hármat nyugodtan, mert ez közötudott volt, és nem tudom, hogy átneveltek, én nem hiszem, hogy engem átneveltek. Engem még apám sem tudott átnevelni, nem ők. Mondjuk én nem csalódtam így a politikába semmibe, hogy a kommunizmus vagy a... Mert mondjuk én azt érzem, hogy a kommunizmus meg szocializmus az még nem volt soha. Tehát én úgy érzem, hogy...
Nem
hogy
volt nem, mibe csalódni.
Nem, mi?
Akkor nem volt mibe csalódni.
Hát egyáltalán nem volt. Én nem tudom, hogy... Ezen sokat gondolkodok, hogy miket éltem át, tehát elég szörnyű. Jó, hát az élet az szörnyű és csodálatos, ezt mindig mondom, de hát miért, mikor volt jobb Debrecenben? Mikor a nyilas tüntetések voltak, és felszoktunk Pestre, és nyomorogtunk, akkor volt jobb? Vagy a Rákosi időben volt jobb? Vagy melyik volt jobb? Egyik se volt jó. Én úgy érzem, hogy Feudalizmus, az volt, talán még van is. De amit én tanultam, az azt szerint szocializmus meg kommunizmus, lehet, hogy majd lesz egyszer, de még nem volt. Ezen kívül pedig, amit én szörnyűségeket láttam, például ez a diákgyűlés, ugye, ahol a polgári származásúakat kinyírták, és az szörnyű volt, és arra azt tudom elmesélni, hogy egy ilyen diákgyűlés, el sem tudják képzelni, az úgy volt, hogy előre meg volt beszélve, hogy most a Mensáros Lacét, a Lobák Lajost, a Burdon Zsuzsát, meg itt kinyírják, mint polgári származásúakat, vagy minket, akkor ha majd ezek, akik a vádlottal padján fognak ülni, hogyha ezek akarnak védekezni, akkor nem szabad hagyni, hanem ilyen nagy nyuzsinek kell lenni, hogy ne tudjon védekezni. És amikor én ezt meghallottam, én rosszul lettem, de hát azt írtam is a könyvembe, hogy lezuhantam a negyedik emeletről, és a agyvelőmet nekem kellett összeszedni, mert annyira felizgatott, mert a papát így zárták ki a Írószövetségből, mert a WC-ben mondta meg neki valaki, te Pista tudod, hogy most te következel? Miért? Hát most fognak téged kinyírni. Hát fogalma se volt, és akkor azt nem titokba kellett tartani, hogy mi történt. Na, apának nem szabadott elmesélni, hogy őt kinyírták, meg miket mondtak ott az Írószövetségben. De hát én azt mondtam, hogy kiszivárgott, és innen-onnan hallottam, és elmentem a Írószövetségbe a titkárhoz. És mondtam, hogy apukát miért tetszett kizárni, meg azt mondani, hogy nem ő fordította Majakovszkit. Hát ne tessék olyat mondani, hát mindenkit fölkeltett éjjel. Nem hagyott minket aludni, mert talált két új sort, és akkor felolvasta. Hát honnan fordította volna ő? És akkor azt mondta nekem ez az Írószövetségi ember, múltkor találkoztam a nevivel, elfelejtettem. Mert valahol él még. Hát én nem fogom bántani. Azt mondja nekem, jaj, Ital, hagyja ezeket a butaságokat. Hát ezt mindenki tudja, hogy nem igaz. Mondom, akkor mit tetszett kizárni apukát? Mondja, látta már maga apukának a kezét? Hát hogy ne láttam volna? Olyan gyönyörű, hosszú kezem van, mint egy zongoraművésznek. De az nem a mi pártunkba való. Az nem a mi közegünkbe való. Hát az egy olyan tiszta pol... Nagyon ne tessék folytatni. Hát csak ugye ilyen világ volt. És ugye ilyen átnevelő táborba. Én nekem meg szerelmes voltam egy fiúba. A Kárpáti Aurélnak a fiába. Kárpáti Miki nagyon sok mindenre tanított engem. Elég buta kislány voltam. De ő megismertette engem Shakespeare-rel, irodalommal, mindennel. És én örültem, hogy el tudok menni a Miklóssal nyaralni, mert nem engednek el. És akkor volt ilyen tábor, diáktábor. Bakóca. Biztos olvasta azt a bakócai tábort. Hát borzalmas volt. Hát rögtön szalmazsákot kellett tölteni, tehát az még csak hagyjám. Állandóan Népszabadság, kritika, önkritika, éjjel felébresztettek minket, hogy megkritizáljanak. Mindenkiről valami kiderült. Vagy nyilas volt, vagy lopott, vagy nem tudom, minden. Úgyhogy mindenki reszketett, és minden éjjel felkeltettek, megint jött valami. Találtak egy, nem tudom, micskát, vagy egy nyilas, vagy nem tudom. És mindig összehívták, és kritika, önkritika, mindenki mindent mondjon el magáról. És felállt egy aranyos lány, és azt mondta, nekem egy problémám van, hogy azt mondták, hogy a kommunizmusban nem lesz pénz. Hogy fogok én pénz nélkül élni? De olyan aranyos volt. És egy orvosta hallgató férje volt neki, aki nyilvánosan elvált a feleségétől, hogy ilyet mondott. Hát ez egy olyan gazember lett, kiszökött, aztán Bécsbe ott bukott le, börtönbe is került. Szóval egy ilyen világ volt, és ezek az átnevelő táborok, hát ezek nekem szörnyű emlékek voltak.
Most kezdődne igazából, hogy beszélgessünk a színi pályájáról, de közben meg teljesen kimentünk az időből.
Na majd kihúzza, aminek.
Igen, de tulajdonképpen az igazán fontos dolgokról beszélgettünk, Mert hát talán a legfontosabb dolog az ember életében, ahogy felnőtté válik, és hogy elkezdi kívülről látni saját magát, ahogy ezt a könyvet megírta, olyan, mintha fiatal kora óta egyrészt élvezte volna az életet, másrészt meg látta volna saját magát kívülről, és mintha végig jegyzetelte volna az életét, de talán ez fejben történt a legendás memóriája miatt, és így születhetett meg ez a könyv, hogy mintha jelen lennénk végig ezeknél a történelmi fordulatoknál, meg a saját életútjának a fordulatainál. Még egy dologról szerettem volna mindenképpen beszélni, ez pedig az, hogy amiről ír is a könyvében, hogy bizonyos zsánerek, szereptípusok, azok ilyen tömbösítve értékelt. Hát jöttek a nadrág szerepek fiatal korában sorba, aztán utána öregasszony szerepek sorba, pedig hát még jóval fiatalabb volt, aztán mindenféle felvilági nőket játszott. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor valamiben jó volt, akkor beskatujázták abba a szerepbe, és úgy maradt aztán 2-3 évre, amíg nem sikerült kitörni egy másikkal?
Igen. Hát, hogy túl jól játszottam. Mert én tudom azt, hogy a fiú szerepeknél én már kimentem a játszótérre, és birkóztam a fiúkkal, és lestem a bátyámnak a mozdulatait. Tehát nagyon-nagyon alapos voltam mindenben. És az a tűzoltó is a fenekemre jutott, azt hitték tényleg, hogy fiú vagyok.
Tehát ott volt egy végzett színésznő, de a tűzoltó azt gondolta, hogy egy fiú, kamasz fiú játszik a többi.
És a magyar írók, ugye akkor olyan szocialista, szovjet és magyar írók darabjait játszottuk, és amikor ugye a magyar írók, mert nekem írták ezeket a szerepeket, és mindig azt akart, hogy én játszom el. Erre mondtam azt, hogy túl jól, és nem engedtek ebből az apát is Imre, aki egy nagyon nagy rendező volt, mint a Várkonyi, kicsit elnyomták. És ő azt mondta nekem, Itala, ne látsz, mert lázadoztam, hogy emberileg és művészileg is káros ez már nekem. Azt mondta, ne lázadozzon. Magának erre kell Kossuth díjat kapni. Hát én teljesen elájultam. Hát hülyez. És higgy el, ez nem nagy képűség, mert van elég önkritikám, azt hiszem, de engem csak az mentett meg. Maguk azt nem tudják elképzelni, hogy valaki nem meri kimondani, hogy ő nő. És máma ezt megmosolyogja. De ez tragikus volt. Hogyha nem vagyok észnél, akkor öngyilkos lehetek. Évekig nem mertem kimondani, de kérem, én nő vagyok. Rendező barátom, aki szerelmes volt velém, azt mondta rád, hogy nem tudlak beírni, rád gondolok, csak fiút eszembe. A végén az ásító Schusterinast is rámosztották. Teljes lélekgyilkosság volt. És tudja, mostan öregkoromra csak azt gondolom, hogy engem az mentett meg, hogy én végig azt gondoltam, hogy ezek hülyék. És tudja, milyen nehéz volt ezt gondolni, mikor mindenki szembeállt magával, még a bátyám se. Mondjuk hát nálunk az családi dolog volt, hogy egymást ne szerepeltessük, de még ő rá is láttam egy olyan befolyást, hogy meg az apura is. Hát azt kérdezték, hogy az apám valamiért haragszik rám, mert írt ilyen gyerek meg állatverseket, nem rám osztotta. Ami akkor, ha már abba vagyok beskatujázva. Ebből kiszállni majdnem lehetetlen volt, azt onnan tudom, hogy akik az úttörő színházban voltak, nem most, mert mondjuk most már sajnos mindenki meghal körülöttem, de azok mind elvéreztek.
A pantomim tulajdonképpen ez ellen, a pantomim az ez ellen volt egy lázadás, vagy egy kilépési
nem,
lehetőség?
Nem, véletlen volt. Én nem gondoltam arra, amikor a pantomim számot csináltam, hogy ezen kihúz a csávából. Nem gondoltam. Nekem csak eszembe jutott megint egy ötlet, és a Bandival ráértünk, 56-ban lövöldöztek, mi meg próbáltunk napi 12 órát. Mire vége volt az 56-nak, addigra mi kész voltunk a számmal, és bemutattuk a színházon.
És hát megteremtették ezt a műfajt Magyarországon, mert előtte nem nagyon létezett.
Azonnal leszerződtettek külföldre. Hát akkor Pozsony az nagy külföld volt. És akkor ott van filmfesztivál, akkor onnan Karlovivariba mentünk, és a Karlovivariban filmfesztivál volt, akkor mindenhova meghívtak, és akkor gyorsan leszerződtetett a Vidám Színpad itthon, és azt hozott ki a csávából. Akkor látták, hogy fekete trikó, gyönyörű alakom volt, és jaj, hát ez gyönyörű nő lehet. Hogy nézhet ez ki trikó nélkül? És akkor mindjárt kaptam ilyen kivágott testéről, hát fél cicimkin volt. Jaj, hát akkor csak énekeljen. De kérem, én nem tudok énekelni. Nem baj, csak kivágott ruha legyen. Akkor elkezdtem tanulni énekelni. És akkor Hát kiderült, hogy valahogy ezt megtanultam, akkor a kivágott ruha elvitt engem Camera Variettébe, Békekupolába, cirkuszrevőbe, én voltam a cirkuszkirálynő, gyönyörű estéruhába. Na, ezt a történetet, de ugye mivel kisfiú is voltam, akkor kaptam ilyen fregoli szerepet a cirkuszban, nagyon szerettem.
Mi lett volna az a szerep, amit, hogyha szabadon választ, akkor azt szerette volna eljátszani bármelyik életszakaszában, és nem játszhatta?
Bernácsót, Csehovot, tehát egy csomó olyan Shakespeare-t, tehát olyanok estek ki az életemből, Madách színházból is, inkább csak olyan másodrangú darabokba kaptam szerepet, főszerepet. Kaptam, de nem egy Shakespeare-t játszottam a Viharba. Mondjuk az kiugrasztott a skatujából, de csak az a helyzet, tudja, hogy azt kell mondanom, hogy tehetséges voltam, és ezekből a epizód szerepekből mindig főszerepet csináltam, amiért néha haragodtak is, de nem azért, mert úgy főszereplő akartam lenni, hanem hát láttam benne a fantáziát, hogy nem illetve írták meg. És bármit adtak, rossz szerepet, kis szerepet, bármit. Én mindig kicsilogtam, mint a Molnár Ferenc Zibolya. És ez aztán elvitt oda, hogy aztán a rendezők akartak sikert.
És a filmbe is így került tulajdonképpen.
És igen, és akkor egyre több. Hát és aztán éppen most azt gondoltam még ezt, hogy megírom a nekrológomat, mert hogy én már olyan öreg vagyok, tudja, hogy nem tudják, hogy én miket játszottam, hanem csak hivatkoznak mindig a, mit tudom én most a kis epizód szerepbe, tudja, a testről és lélekről, hogy a pici szerepből milyen nagy főszerepet csináltam. Enyedi Ildikó olyan levelet itt benne van, hogy sajnálta, hogy ő csak most ismert meg engem. És tehát rengeteg minden. De a legnagyobb sikerem nekem most, amit én is úgy gondolok, nem látta, a Zsótér Sanyi rámosztotta a Fiztet a Megyeskertben.
Nem láttam, de itt is nagyon szépeket ír a könyvben a Zsótér.
És szerintem nagyon jó sikerült. Senki nem csak kérte számon, hogy ez egy férfi szerep, amit a rangosabb férfi szereplők játszottak Darvasival meg. Nem írták. Teljesen mindegy volt ennél a Fisznél, hogy ez férfi vagy nő, ez egy ember. Egy nagyon gondolkodó, mély gondolkodású ember. Na, arra nagyon büszke vagyok. És ezért írom meg, hogy attól, hogy én fiatal koromban a Timurés csapatában játszottam a figurát, ami szerintem a legjobb alakításom volt, mert a Nemecsek az egy népszerű szerep, de ez nem. És én ezt a figurát nagyon szerettem. Ez egy rossz gyerek volt, egy alvezér. És hát a Molnár Gár is azt írta, hogy azért járt az úttörő színházba, mert én forradalmasítottam a rossz gyerekeket.
Ez a rossz gyerek még mindig magában van egy kicsit, ugye?
Igen, bennem van, igen. És majd nagyon szerettem a figurát. Az egy alvezér volt, és különben is a Timurés csapata egy jó darab, szerintem jó darab volt. Na most attól, hogy én szovjet darabba játszottam, esetleg egy nagyon jó szerepet, vagy jó alakítás. Hát attól azt még meg lehet említeni, hát ez egy olyan hülyeség, mint hogy a Gorki fasort leveszik a táblát, hogy Gorki fasor. Hát az akkor volt. Én például minden utcatáblát hagynék. Miért csak a Gülbaba utca lehet? Hát miért nem lehet Muszolintér, Sztálintér? Lássa a társadalom, hogy miket mentünk keresztül. Na, már eget beszéltem.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 olvasmányt kínálok a kánikula idejére, tehát könnyű nyári olvasmányok, amelyeket akár a strandra is magunkkal vihetünk. ABC sorrendben fogok javasolni 10 nemrégiben megjelent könyvet. Tehát az első helyen Bart Dániel, az Arany folyam, a Sör életrajza című könyve van, amely a Corvina gondozásában jelent meg, és nagyon olvasmányosan, már-már regényesen beszél a kedvenc nyári alkoholos ital, a sör, a kultúrtörténetéről. A következő egy regényes életrajz, dokumentum alapú regény, Bódis Kriszta, kisasszony képző, Tüdős Klára regényes története. Tüdős Klára egy képzőművész, irodalmár, embermentő volt, a második világháború előtt és után élt, és ez az ő élettörténete, én magam is tervezem, hogy elolvasom ezt a könyvet. Maggie O'Farrell Hamnet című könyve az Európa kiadónál jelent meg, és egy fikciós történet egy asszonyról, akit a 17. századi Angliában boszorkánysággal vádolnak, aztán hozzámegy egy férfihoz, aki nagyon hasonlít valakire, aki a Hamlet című darabot írta. Natalie Haynes Ezer hajó a General Pressnél jelent meg, ugyancsak idén, és ez egy sorozatnak a része, akinek tetszett az Achilleus, vagy a hasonló sorozatba tartozó könyvek, annak ez is fog tetszeni. Ez az Aeneis története regényes formában egy nagyon szép kiállítású könyvben, és egy kicsit a görög hősök idején élt asszonyokat helyezve a középpontba. Egy ismeretterjesztő könyv a következő, Andrew Leatherbarrow, Chernobyl 01-23-40, alcíme A világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának hiteles története, és az Athenaeum gondozásában jelent meg, és arról szól, amit a hosszú alcím elárul. Liza Marklund Fagypont az Animusnál jelent meg, és bizony egy vérbeli skandináv krimiről van szó, egy trilógia első kötete, öt lányról szól, öt különböző személyiségről, akik egy svéd kisvárosban találkoznak rendszeresen, és egyszer csak négyen maradnak, valaki valakit megölt. Szintén ismeretterjesztő kategóriába tartozik Rahaf Mohamed a Lázadó. Alcíme Menekülésem Szaúd-Arábiából a Szabadságba, a 21. század kiadó gondozásában jelent meg, és talán emlékeznek a hallgatók arra a történetre, ami két évvel ezelőtt szántotta végig a sajtót. Rahaf Mohamed Szaúd-Arábiában élt bántalmazó családja körében, aztán Bangkokig szökött, ahol elvették az útlevelét, és ki akarták adni a hazájának, ami ha megtörtént volna, akkor szinte biztos volt, hogy bebörtönzik, vagy esetleg meggyilkolják, ahogy ez a többi lázadó nővel is történni szokott arrafelé, és egyszer csak ott a szállodai szobájában regisztrált a Twitterre, és egy nap alatt sok-sok tízezer követője lett, akik valahogy elintézték, hogy kapjon menedékjogot, az ő története ez a könyv. Következő Rényi Ádám a Bezzeg gyerek és más felnőtt mesék. Ezek nagyon szórakoztató, ám annál tanulságosabb novellák. A szerzőnek immár a második kötete, az első az Osztálytalálkozó nagy siker volt. Következő Adam Silver, mindketten meghalnak a végén, a Menőkönyvek adták ki 2022-ben. Ez igazából egy ifjúsági regény, de felnőttek is olvashatják. Ez volt az elmúlt két év alatt a legtöbb TikTok bejegyzést elért könyv, 74 millió bejegyzés szólt csak erről a könyvről, ami a New York Times sikerlistáján is bérelt helyen rendelkezik. A fikció az, hogy van egy cég, amelyik reggel küld egy üzenetet, amely szerint már csak 24 órád van hátra, mit csinálsz, mi történik, legalábbis a könyv hősei valamint keresztül mennek. Sírós könyv, azt mondják, akik olvasták. Végezetül pedig Stacy Willingham Villanás a sötétben, a General Press adta ki, és ez is egy krimi, mégpedig hat kamaszlány ról szól, akik nyomtalanul eltűnnek egy louisianai kisvárosból, és aztán az eltűnésükért felelős férfi kilétére fény derül, de lehet, hogy nem is ő a gyilkos, ezt egy nyaralás alatt bárki megfejtheti, aki magával viszi ezt a könyvet, vagy a többit.